igét fogok olvasni először, Pálnak az Efézusbeliekhez írt leveléből, második résznek az első 10 verse, tehát Efézus 2, 1-től 10-ig. Kérlek benneteket, hogy álljatok föl, és úgy hallgassuk Isten igéjét. Régebben szellemileg halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben éltetek akárcsak a többi ember, a jelenlegi korszakhoz igazodva. Azt a gonosz szellemi fejedelmet követtétek, aki most a levegő égbeli hatalmasságok felett uralkodik. Ez a szellem működik mindazokon keresztül, akik nem engedelmeskednek Istennek. Valamikor mi is mindnyájan közéjük tartoztunk, és a régi természetünk kívánságai uralkodtak rajtunk. A saját elgondolásainkat törekedtünk megvalósítani, és igyekeztünk elérni, amit a régi természetünk megkívánt. Így tehát ránk is, mint mindenki másra, Isten jogos haragja következett volna. Isten azonban telve van irgalommal, és nagyon szeret bennünket. Ezért, amikor még szellemileg halottak voltunk a bűneink miatt, Krisztussal együtt új életre keltett. Bizony, Isten kegyelme mentett meg minket. Sőt, mivel Jézus Krisztus részei vagyunk, vele együtt feltámasztott a halálból, és vele együtt a mennyei helyekre ültetett bennünket. Isten így akarta megmutatni, még a jövendő korszakoknak is, kegyelmének határtalan gazdagságát irántunk, akik a Krisztus Jézushoz tartozunk. Mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka. Nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen. Hiszen minket Isten a saját kezével alkotott, arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hogy nemes tetteket vigyünk véghez. Ezeket pedig Isten már előre elkészítette a számunkra, hogy lépésről lépésre ezeken haladjunk. Imádkozzunk! Atyám, én köszönöm neked azt, hogy te a mai nap is tartogat számunkra üzenetet. Köszönöm neked azt, hogy te nagyon sok mindent megmutatsz magadból. Azt akarod, hogy megismerjük a te igazságaidat, hogy azt szerint tudjunk élni. Azt szeretnéd, hogy ne a sátánnak a fogságában, a becsapásában lehessünk, hanem hadd legyünk szabadok, hadd legyünk veled, hadd legyünk egy új életünk a te fiadban. Köszönöm, hogy ezt készítetted nekünk, és segíts ezt még jobban megértenünk, átélnünk, megélnünk. Fiad nevében kérlek. Amen. Azt a címet adtam a mai napi üzenetnek, hogy az légy, aki vagy, és hát alkalom végére remélem, hogy mindenki számára világos lesz, hogy nem a Charlie Slágerre szeretnék ezzel utalni, hanem Istennek egy üzenetére, egy bátorítására, amit az életünkben szeretne megtenni. Azt mondja Pál a felolvasott igerésznek a legelején, hogy szellemileg halottak voltunk. És ennek a pontos megértéséhez azt gondolom, hogy talán mindkét szót, a szellemileg halott, szellemi halál, egy kicsit jó lenne kibontani, hogy pontosan értsük, hogy ez miről van szó. Egyrészt szerintem sokszor hangzott már innen a szószékről is, hogy az embernek hármas felépítése van, test, lélek és szellem, és itt a szellemi részről beszél a Biblia. Ugye az első lapjain már a Szentírásnak, Ádámnál és Évánál beszél arról Isten, azt mondja nekik, hogy ha esznek a fáról, akkor meg kell halniuk. És ha olvassuk az igét, akkor hát feltűnő lehet, vagy kicsit különös, hogy ettek a fáról, de mégsem haltak meg azonnal. És akkor van, aki erre azt mondja, hogy hát igen, nem azonnal haltak meg, de később át kellett menniük a fizikai halálon, és ez igaz is. De azt gondolom, hogy Isten, amikor azt mondta, hogy amikor esztek, akkor kell meghalnatok, akkor annak is volt egy jelentősége, volt egy igazság, ami meg is valósult. Ez az a szellemi halál, amiről itt is beszél Pál apostol. De mit is jelent ez a halál pontosan? Tehát azt jelenti akkor, hogy az embernek a hármasságában az egyik rész, a szellemi rész az meghal, akkor az elkorcsosul, eltűnik. Nincs meg abban az emberben, aki nem tért még meg, nem ment Istenhez. Azt gondolom, hogy nem egészen így van, ugyanis, hogyha belegondoltok, az embernek a szellemi része, az nagyon is nyitott és nagyon is élő. Negatív szellemi dolgokra nagyon nyitott sok ember, kapcsolatban állnak negatív szellemi dolgokkal, okul dolgokkal, és ez működik. Tehát ez nem csak távoli helyeken van, ahol azt mondjuk, hogy még nem felvilágosultak az emberek, és akkor bizonyos dolgokat babona vagy természet fölöttinek tulajdonítanak, hanem igenis a Biblia is beszél arról, hogy negatív szellemi erők tevékenykednek, ezekkel kapcsolatba kerülhetünk, embereknek az életét leuralhatják. Mit is jelent akkor ez a szellemi halál? Mit jelent itt ez a halál? Megpróbáltam kicsit összeszedni, hogy a halált azt hogyan is definiáljuk, mi történik a halálról. Ezek nem exakt definíciók, senki ne jöjjön oda hozzám alkalom végén, hogy hát ő olvasta a kapcsolódó jogszabályt, és nem pont így szólt. Nagyjából próbáltam ezeket összeírni. Van egy olyan definíció, egy olyan esemény, hogy biológiai halál, ezt körülbelül úgy definiálja a tudomány, hogy az élőlény elpusztulása, ami után passzívan vesz részt az ökoszisztémában. Nagyon egyszerű, gondoljunk egy növényre, ugye miután az elszárad, lebomlik, benne levő tápanyagok továbbra is felhasználhatóak. Aztán a jog azt mondja, ez most már emberekkel kapcsolatban, hogy amikor a légzés, a keringés és az agyműködés teljes megszűnése miatt a szervezet visszafordíthatatlan felbomlása megindul. Ezt mondja a magyar jog, ez a halál, ez történik halálkor. Aztán az orvostudomány, szintén nem egy pontos definíció, a szervezet alapvető életműködéseinek végleges és visszafordíthatatlan leállása. Ehhez képest hogy beszél a Biblia halálról? Mert ugye, hogyha megnézzük ezt az első három definíciót, akkor valamilyen szempontból mindegyik azt fogalmazza meg, hogy ami eddig élt, az többé nincsen, vagy nem olyan formában. De tudjuk jól, hogy a fizikai test halálával nem ér véget a történet. Azt mondja a Biblia halálról, hogy a test pedig visszatér a földbe, ahonnan származik, a szellem pedig Istenhez, aki adta. Marad ugye a lélek, ami pedig majd kerül valahova. Tehát mit is jelent, hogy is fogja meg a Biblia a halált? A Biblia valahogy úgy fogalmazza meg a halált, hogy az egy szétválasztás. Az embernek a hármassága az szétválik, a test, lélek, szellemnek az egysége az felbomlik. És ugyanígy, amikor szellemi halálról beszél a Biblia, akkor ez a halál, mint állapot, ez egy elválasztottságot jelent. Azt jelenti, hogy Istennel nincs meg az a kapcsolat, ami volt. Ugye Ádám és Éva történetében ez nagyon szépen látszik, hogy abban a pillanatban, hogy ettek, valami megtört Isten és a köztük levő kapcsolatban, szégyelni kezdték magukat, elbújtak. Tehát amikor Pál apostol, és nagyon sok más helyen is a Biblia szellemi halálról beszél, akkor egy elválasztásról, egy Istentől való elválasztottságról beszél. Mit is jelent ez az állapot a gyakorlatban? Hogy azt mondta a felolvasott ige rész, hogy a jelenlegi korszakhoz igazodva azt a gonosz szellemi fejedelmet, a sátánt követtétek. Miért nagyon fontos ez az ige rész, ez az ige vers? Azért, mert valakit követ mindenképp. Vagy Istent, vagy a sátánt. És ez azt gondolom, hogy nagyon sok ember, különösen meg nem tért ember számára, talán még felháborító is lehet. Kimennénk az utcára, megszólítanánk egy-két embert, megkérdeznénk, hogy követed Istent? És akkor, ha azt mondja, hogy nem, akkor oda dörgölnénk neki, hogy hát akkor a sátánt követed. Valószínű, hogy fel lennének háborodva, meg nagyon ki lennének akadva, hogy hát én nem, hát nem követem Istent, de a sátánt azért meg főleg nem vagyok én sátánista. Ennek ellenére a Biblia arról beszél, hogy ez sokkal feketébb és fehérebb ennél, vagy-vagy, nincs olyan, hogy lógok a levegőben, a magam ura vagyok, azt sem, amit én akarok, Isten sincs semmi közöm, meg hát sátánhoz nyilván semmi közöm. Nem, Pál azt mondja, hogy amíg nem Istent követed, addig a sátánt követed. A harmadik lehetőség nincsen. Aztán egy másik dolog, amit a felolvasott ige rész ír, hogy a saját elgondolásainkat törekedtük megvalósítani, és igyekeztünk elérni, amit a régi természetünk megkívánt. Azon kívül, hogy a szellemi halál az egy olyan állapot, amiben benne vagyunk, és ebben az állapotban a sátánhoz tartozunk, ennek vannak gyakorlati következményei, amik a cselekedetek terén is megnyilvánulnak. A saját elgondolásunkat követtük, azt törekedtünk megvalósítani, és amit a régi természetünk megkívánt, amit a régi természetünk megkövetelt, azt tettük. Mi volt Istennek a megoldása? Istennek a megoldása az volt, hogy ami halott, azt új életre kell kelteni. Más helyen úgy fogalmaz Biblia, Jézus nagyon sokszor használja ezt a fogalmat, hogy újjá kell születni. Ez egy nagyon rendkívül, egy nagyon radikális megfogalmazás, az ottani tanítók sem nagyon értették. Meg is kérdezte tőle valaki, hogy hát mégis ez hogyan? Tehát, hogy felnőtt koromban hogy mehetnék vissza az anyámnak a méhébe is, és születhetnék újra is? Jézus akkor is megmagyarázta, hogy nem erről van szó, itt szellemi dolgokról van szó, egy szellemi újjászületésről van szó. Mit eredményez ez a dolog, hogyha valaki újjászületik, egy új életet kap Istentől? Egyrészt lesz egy új identitásod, az, hogy ki is vagy te. Míg addig bele voltál ragadva abba, hogy a sátánt kell követned, Isten azt mondja, hogy én újját teszlek, ezért teszlek. Csak egy pár dolgot kiírtam, nagyon sok ilyen dolog van a Bibliában, nagyon sok hely meg van fogalmazva, hogy kik is vagyunk újjászületett hívők Krisztusban. Királyi papság, örökös, szent nemzet, nagyon-nagyon sok minden is. Ezek, hogyha megnézitek, ezek jellemzők. Ezek állítások, ezek is egy állapotot fejeznek ki, egy státuszt. Ezek mind-mind, amik itt le vannak írva, teljesen függetlenek attól, hogy éppen mit teszünk, vagy milyen körülmények között vagyunk. Nagyon sokszor hajlamosak vagyunk az alapján megítélni magunkat, hogy mit mond rólunk a környezetünk, kialakul ugye bennünk egy kép, és magunkat is utána úgy definiáljuk, sokszor negatívan. Ehhez képest Isten kijelenti a Bibliában, hogy ő hogyan gondolkodik rólunk megtérés, újjászületés után. És ez független attól, hogy éppen esetleg úgy érezzük, hogy most nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Egy király, egy uralkodó, hogyha szakadt ruhákban van fölöltöztetve, és koszosan, mocskosan van ott valahol, ő attól ugyanúgy király. A státuszán nem változtat az, hogy éppen hogy néz ki, vagy éppen hol van, vagy milyen helyzetben. Ugyanígy, hogyha egy lovat vagy egy szamarat lefestünk fekete-fehér csíkosra, attól még nem lesz zebra. És ez egy nagyon fontos igazság, hogy megtérés újjászületés után Isten egy új identitást adott neked, és attól függetlenül, hogy miben vagy benne, te az vagy, mert Isten azzá tett. Ez egyik következménye az újjászületésnek. A másik, az Istentől vezérelt élet, Isten adja az ő Szent Szellemét, erről majd még kicsit később. Aztán még egy dolog, még nagyon sokat föl lehetne sorolni, hogy milyen hozomány van ennek. Képesség és vágy a megszentelt életre. Nem egy bűntelen állapotról beszélünk, ezt azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, de mégis olyan szempontból más az állapot, hogy történik valami, az, hogy Istennel kapcsolatba kerül a szellemünk, annak hatására valami megváltozik bennünk. Ez egy reakció. Ugyanaz, hogyha hozzáérünk egy nagyon forró tárgyhoz, akkor önkéntelenül is elrántjuk a kezünket, történik valami. Ugyanígy az Istennel való kapcsolatba kerülés, az egy visszafordíthatatlan, vagy egy nagyon radikális változást hoz az embernek az életébe. Azt a képet mesélte egyszer egy lelkipásztor, hogy gondoljuk el azt, hogy valaki bemegy munkahelyére késve, és főnöke kérdezi, hogy hát miért nem voltál itt időben, és azt mondja, hogy hát ne haragudj, de képzeld, elütött egy kamion. És hát mondja neki a főnöke, hogy hát azért ne hülyéskedjél, hogy elütött egy kamion, akkor hogy besétálsz, és semmi problémád nincsen. És az Istennel volt találkozás is ilyen, hogy akkor ott átmegy rajtunk egy kamion. Most nem azért, hogy össze leszünk törve, meg minden bajunk lesz, de hogy az annyira durva, hogy az nyomot hagy az emberen. Ezt mondja a Biblia, kicsit mondhatjuk talán azt, hogy ez az elmélet. Mi a gyakorlat? Nagyon érdekes. Pál azt mondja mindezek után, hogy nem értem a saját tetteimet, nem a jó dolgokat teszem, amelyeket akarok, hanem a rossz dolgokat, amelyeket nem akarok. Hát akkor hogy van ez, hogy mindezek után, amin átmentünk, ez a radikális változás után, még Pál is azt mondja magáról, hogy rossz dolgokat tesz. Ezt elmondhatja magáról egy olyan ember is, aki már valamilyen szinten ismeri Isten igazságait, de még nem tért meg. Ő is mondhatja azt, hogy hát igen, tudom, hogy mik a jó dolgok, de nem azokat teszem, ilyen vagyok. És hívőként is ugye mondhatnánk azt, hogy hát igen, ez biztos egy friss hívő embernek lehetnének a szavai, aki még az Istennel járásnak nagyon az elején van, még nagyon sok dolgot le kell tennie. Ő még mondhatja azt, hogy a rossz dolgokat teszem, és nem a jót, amit akarok. De az a helyzet, hogy Pál is elmondja, és azért, hogyha magunkban nézünk, nekünk is el kell mondanunk ezt magunkról, hogy akármilyen régóta járunk Istennel, vannak az életünkben ilyen szakaszok, amikor nem a jót tesszük, amit akarjuk. Nincs akkor különbség. Ezután a radikális változás után Isten egy új életet, egy újjászületést ad nekünk. Ugyanúgy küszködés van, ugyanúgy a rosszal való harc folyamatosan. Hadd próbáljak egy pár választ adni erre a kérdésre az ige alapján. Egyrésztről megint csak a felolvasott részhez hadd térek vissza. Van egy ilyen igevers, hogy sőt, mivel Jézus Krisztus részei vagyunk, vele együtt feltámasztott a halálból, és vele együtt a mennyei helyekre ültetett bennünket. Nem tudom, hogy ki érzi úgy, hogy mennyei helyeken ül, én annyira nem. Vannak olyan ígéretek, és megígérem, hogy nem ez lesz az egyetlen válasz a kérdésre, de vannak olyan ígéretek, amik a jövőre vonatkoznak még. Ugyanígy itt Pál az múlt időben beszélt, tehát azt mondja, hogy mennyei helyekre ültetett bennünket, de tudjuk jól, hogy ez majd akkorra szól, amikor Istennel együtt leszünk. Legutóbbi alkalommal beszéltem Istennek az országáról, Istennek a királyságáról, és ott is elmondtam azt, hogy a királyságnak két eljövetele van, nagyon szépen látszik ez az ige alapján. A királyság már megjelent, de még nem teljesedett ki. És a mi életünkkel kapcsolatban is valahogy így van, hogy történt egy bizonyos fokú helyreállítás, de a teljesség az majd akkor lesz, hogyha Istennel ott vagyunk és együtt leszünk. Tehát van egy olyan része a dolgoknak, egy olyan ígéret, és amikor olvassuk az igét, akkor ezeket mindig meg kell vizsgálnunk, hogy ez a jelenre vonatkozik-e, vagy majd a jövőre. Van egy olyan rész, ami majd akkor vonatkozik, hogyha Istennel együtt leszünk. De nézzünk még meg egy pár ilyen igeverset. Minden a jövőre vonatkozik. Olyanok lettetek, mint a kovásztalan kenyér, hiszen Krisztust, ami páska bárányunkat már feláldozták. Hogyan élhetnénk továbbra is bűnben, ha egyszer már meghaltunk a bűn számára? Így felszabadultatok a bűn uralma alól, és igaz célokat szolgáltok, új fordítás szerint az igazság szolgáivá lettetek. Nem gondolnám, hogy mindegyik a jövőre vonatkozik. Mi akkor a megoldás? Hogyan tudjuk ezt az ellentétet, ezt a látszólagos ellentmondást feloldani? Ha megnézitek, ezek az igeversek mind egy helyen szerepelnek egymás mellett. Azt mondja egyik részről a Biblia, hogy olyanok lettetek, mint a kovásztalan kenyér. Aztán konkrétan ugyanabban az igeversben azt mondja, hogy tisztítsátok hát ki magatok közül azt a régi kovászt, hogy teljesen új tésztává legyetek. Vagy egyszer már meghaltunk a bűn számára, hasonlóképpen ti is tekintsétek magatokat halottnak a bűn számára. Vagy az igazság szolgáivá lettetek, szánjátok oda magatokat az igazságosság szolgálatára, hogy kizárólag Istenhez tartozatok. Valamilyen szempontból mondhatjuk, hogy válaszol itt a második rész a jobb oldalt kivetített igeversek, mert hát akkor ezért pedálozni kell, hogy ezeket elérjük. Csak ez egy hamis képet, egy hamis igazságot ad. Mert ha megnézitek, az először felolvasott igeversekből az összes megint csak múlt időben van. Egy elvégzett dologról beszél, aztán pedig utána azt mondja, hogy a jelenben tegyünk ezekért a dolgokért. Nagyon furcsa, tehát a józan paraszti ész, a logika azt diktálná, hogy az okokozati összefüggés az úgy néz ki, hogy teszek valamiért, hogy azt elérjem. És Isten igéje ezzel szemben azt mondta, hogy Isten tett valamit, elért valamit, és tegyél azért, hogy ez megvalósuljon. Ezek a dolgok, hogy kovásztalan kenyér, meghaltunk a bűn számára, az igazság szolgáivá lettünk, ezek az új teremtésnek a részei. Ez egy új teremtés. Ezt nem mi tudjuk kiművelni magunkból, nem mi tudjuk kiszenvedni magunkból. Ezt Isten elvégezte, ne is akarjuk, ne is próbáljuk meg megtenni, mert nagyon nagy csalódás lesz belőle. Ezeket a dolgokat úgy fogalmaztam meg, hogy nem tudjuk megtenni. Ezeket Isten végezte elértünk, de tudunk és kell is tennünk érte. Azért nagyon fontos, hogy együtt lássuk is ezeket az igazságokat, együtt kezeljük, mert ha csak az egyik részét vesszük, akkor nagyon hamis kép és nagyon hamis igazságra jutunk el. Ha csak az első felét nézzük, vagy olvassuk a felolvasott, kivetített igeverseknek, akkor lehet egy olyan kép bennünk, hogy hát semmit nem kell tennünk, mert Krisztus már mindent elvégzett. Ezek olyan jó kis igeversek, amiket egy kis cetlire vagy valamire ki lehet írni, ki lehet nyomtatni, ki lehet tenni, és mondhatjuk azt, hogy hát de jó, Isten elvégezte, Hawaii, hátradőlhetünk. Lehet, hogy jönnek a nehézségek, lehet, hogy úgy éljük meg, hogy nem igazak ezek az ígék az életünkben, de akkor csak annyit teszek, hogy megvallom, és akkor le van rendezve. Félre ne értsetek, nagyon jó megvallás, és nagyon jó, hogyha tiszta vagyunk Isten igéjével, de hogyha Isten cselekvésre szólít, már pedig cselekvésre szólít, akkor nem elég önmagában az, hogy az ígéreteket megvalljuk. Mert vannak olyan ígéretek, és ezek is olyanok, amik feltételhez vannak kötve. Aztán juthatunk arra a következtetésre is, hogyha csak az egyik felét nézzük, hogy hát Istennek az ígéretei nem igazak. Mert ő azt mondta, hogy meghaltunk a bűn számára, én ezt a saját életemben nem élem át. Hogyan bízhatnék, hogyan ragaszkodhatnék Istenhez, hogyha azt látom, hogy amit ő megígért, az nem igaz. Legalábbis az én életemben nem igaz. Lehet, hogy másnál ez működik, de én úgy élem meg, hogy nálam nem. És akkor eljuthatunk egy olyan következtetésre, hogy hát valószínűleg nem vagyok jó hívő. Tehát itt vannak Istennek az igazságai, én elhiszem azt, hogy ezek igazak, mert Istennek az igéje igaz, de nálam nem ez van, akkor valami nagyon-nagyon rossz helyen vagyok, nagyon-nagyon rossz úton vagyok. Vagy ha csak a másik felét vesszük ezeknek az igeverseknek, akkor gondolhatjuk azt is, hogy nekem kell eljutnom a megigazoltságig magamtól. Hiszen felszólít a Biblia, hogy tisztítsd meg magad, tekintsd halottnak, szánd oda magad. Meg kell dolgoznom ezért, és nekem kell eljutnom arra az állapotra, arra az ígéretre, amit a Biblia kitűzött. Ez is egy nagyon veszélyes irány az önmegváltásnak a tana, az igazsága. Vannak erre épülő vallások. Buddhizmus is valamilyen szempontból ezt mondja, hogy neked kell eljutnod a megvilágosodásra. A New Age-ben is benne van ez a gondolat, de Istennek az igéje nem ezt mondja. Aztán még egy nagyon nagy veszély, amiben bele tudunk esni, ha ezt a két oldalt nem együtt nézzük, hogy azt gondoljuk, hogy Isten számára elfogadhatóvá kell tenni magunkat. Tudom azt, hogy nem nekem kell, és nem én tudom megváltani magamat, de mégiscsak az elfogadhatóságom miatt tennem kell, és Istennek oda kell vinnem, oda kell raknom valamit, hogy ő elfogadjon. Szerintem ebben nagyon sokszor beleesünk. Beszélgettem pár hete valakivel a misszióban is. Ő mondta ezt, hogy most egy olyan időszak után van, amikor Istennel nem volt jó a kapcsolata, lázadt Isten ellen, nagyon sok dolgot megkérdőjelezett, sok olyan kérdést föltett Istennek, ami nem volt jogos, és nem volt, nem is gondolta talán komolyan. És mondta, hogy úgy érzi, hogy most így bizonyítania kell Istennek. És azt gondolom, hogy mi is nagyon sokszor így vagyunk, és ez az egyik legnagyobb becsapás a sátánnak, hogy azt mondja, hogy elbuktál, és ahhoz, hogy Istenhez visszamehess, ahhoz kaparnod kell, és az nagyon össze kell szedned magad. Isteni, nem úgy vagyunk, hogy vissza akarsz jönni, akkor most próbaidőn vagy feltételesen szabadlábra helyezve, vagy nem is tudom, milyen fogalmat használjak. És akkor most van egy időszak, amikor Isten nézi azt nagyítóval, hogy mit teszel és hogyan élsz, és akkor, hogyha a standardeknek megfelelsz, meg letetted azokat a dolgokat, amik benned voltak, akkor Isten számára elfogadható, Isten számára méltó leszel, és akkor majd ismét igazak lehetnek azok az ígéretek, amiket Isten mondott. Nem így van. Ezt a kettőt, ezt együtt kell látnunk. Talán a legjobban Róma 6:11 fogalmazza ezt meg, hogy hogyan is kell ezt a gyakorlatban megélnünk, hogy ti is tekintsétek magatokat halottnak a bűn számára. Ugye olyan dolgokról beszél itt, amit Jézus elvégzett a kereszten, és ezeket valósággá kell tennünk a mi életünkben. Erről szól a hit, hogyha jobban belegondoltok. Tehát ugye a legtömörebb definíciója a hitnek az az, hogy a remény dolgokba vetett bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Meg tudsz győződni abban, hogy Krisztus ezeket elvégezte? El tudod hinni azt, hogy lehet, hogy ez egy láthatatlan dolog, de valóságá lehet? Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy bátorítás lehet olyan időkben, amikor azt látjuk, hogy az életünk lehet, hogy nem ezt tükrözi. Ebből tudunk erőt meríteni, és ez alapján tudunk cselekedni, tudunk tenni. Mert ahogy látjátok, van nekünk is részünk ebben, és nekünk is tennünk kell. De a fő dolgot az Krisztus már elvégezte. Aztán csak még egy dolog, ami talán választad erre a kérdésre, hogy az aktuális állapotunk az miért nem tükrözi sokszor azt, amit a Biblia állít, amit a Biblia mond. Az Istennel való járás, az Istentől vezérelt élet egy út, amit életünk végéig járunk. Fogalmaz úgy a Biblia, hogy a megszentelődésnek az útja, a növekedésnek az időszaka. Egy nagyon kicsit bizonyos tekintetben hasonlít a megszentelődésnek az útja, a megtérésnek az útjához. Mert megtérés előtt is elkezdjük meglátni, hogy milyen Isten. Elkezdjük meglátni azt, hogy hozzá képest milyenek vagyunk, milyen bűnös az életünk. És az Isten járás alatt is ez nagyon sokszor megtörténik, hogy ahogy jobban megismerjük Istent, ahogy közeledünk ő hozzá, hogy az igazságait egyre jobban felismerjük, újra és újra észre kell vennünk azt, hogy nagyon sok minden még ott van az életünkben, nagyon sok minden nem úgy működik, mint ahogy Isten elképzelte volna, és újra meg kell térnünk, újra és újra hozzá kell mennünk. És éppen emiatt nem gondolom, hogy feltétlen kudarcnak kell azt megélni, hogyha azt látjuk, hogy az életünk nem bibliai igazságokat tükröz, hanem hálát kell adnunk Istennek, hogy ezt fölismertük, és kérni az ő segítségét, hogy ebben legyen velünk. Nagyon érdekes az, nagyon sokszor megtapasztaltam a saját életemben, de a Biblia is beszél erről, hogy Isten, amikor kér valamit, akkor abban nem hagy minket magunkra. Ugye, hogy szól a misszió parancs? Jézus azt mondja, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népet, bemerítve őket, tanítva őket. Itt van vége az ige résznek? Hogy folytatódik? És én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Jézus, amikor elküld, Jézus, amikor kér valamit, akkor a segítséget is ad. És ugyanígy az új élet, de Isten segítséget akar adni. Azért küldte a Szent Szellemet, hogy ő vezessen minket. És itt van a hatalmas kontraszt, hogyha megnézitek, az elején felolvasott igevers azt mondta, hogy a jelenlegi korszakhoz igazodtunk, és a gonosz szellemi fejedelmet követtük. És újjászületés után pedig azt mondja a Biblia, hogy mivel a Szent Szellem által kaptunk új életet, Ezért éljünk is a Szent Szellem vezetését követve. Egyik vezetést követve, másik vezetést követve. Más vezérel minket a halott állapotunkhoz képest. És egy nagyon érdekes, egy nagyon fontos dolog, hogy Isten kapcsolatban gondolkodik, és az új életnek a megélése, a Szent Szellemtől vezérelt életnek a megélése, az csak az Istennel való kapcsolatban valósítható meg. Pál azt mondja, közvetlenül azután, amikor arról beszél, hogy nem a jó dolgokat teszi. Jól tudom, hogy semmi jó nem lakik bennem, vagyis a régi emberi természetemben, hiszen ha jót akarom tenni, mégis képtelen vagyok rá. Tehát Pál nagyon egyszerűen azt mondja, hogy a keresztény életről, a hívő életről nincs értelme beszélni az Istennel való kapcsolat az ő Szent Szelleme nélkül. Mert önmagában az emberi természet az rossz. És az nem javult meg. Nagyon sok hívő ember megpróbálja úgy megélni a hitet, hogy Istenhez megy, kap egy új életet, és akkor, mintha Istent ott hagyná, és azt mondja, hogy én megyek tovább az új életemben, de Isten nélkül. Vagy amikor eljövünk vasárnap Isten tiszteletre, és úgy vagyunk vele, hogy de jó a tanítás, de jó a közösség, de jó a dicsőítés, föltöltjük az elemet, és akkor a következő 6 napját a hétnek azt meg valahogy átvészeljük, hogy akkor a következő vasárnap megint itt legyünk Istennel meg a testvérekkel. Nincs értelme. Az új élet azoknak a következményei, az áldásai, azok az Istennel való kapcsolatban valósulhatnak meg. Ha kiveszed az Istennel való kapcsolatot a hívő életből, akkor marad a régi emberi természet, amiről Pál apostol beszél, és ami azt mondja, hogy semmi jó nincs benne. Miért maradt meg a régi természet, kérdezhetnénk, hogy Isten bármit meg tud tenni, hogy amikor ő újjászül minket, akkor miért nem veszi el a régi dolgot, miért nem veszi el a régi kívánságokat, miért marad meg ez, hogy beleessünk a bűnbe, belemegyünk. Egyrészt azt gondolom, amit az előbb is mondtam, hogy azért, mert Isten kapcsolatban gondolkodik. Hogyha nem lenne szükségünk Istenre, akkor előbb vagy utóbb jó eséllyel el is mennénk tőle. Isten mindig is kapcsolatban gondolkodott az emberrel, így volt ez az Édenkertben is, és most is ezt szeretné, hogy egy tőle levő függésben legyünk, és ezáltal valósulhasson meg az új élet, az új teremtésben megígért dolgok. Egy másik dolog pedig azt gondolom, hogy a szabad akaratnak a kérdéséhez is ez tartozik, hiszen hogyha Isten elvenné a vágyat, elvenné azt, hogy a kísértéseknek ki legyünk téve, akkor hol van a választási lehetősége az embernek? Hogyha már nem tudod a rosszat választani, akkor hol van a szabad akarat? Hol van az, hogy te döntesz a saját sorsodról? Ezek alapján azt gondolom, hogy érdemes fölállítani egy diagnózist, mondjuk így, hogy ki hol tart. Mert nagyon sokszor, ahogy láttuk, az életünkben is ennek az igazságai nem valósulnak meg. Kérdés az, hogy azért, mert éppen úton vagyunk, azért, mert éppen olyan körülményekben vagyunk, hogy ez nem látszik, vagy azért, mert esetleg rossz helyen vagyunk. Két igeverset hadd olvassak még fel. Nagyon sokszor elhangzik innen a szószékről az az igevers, hogy onnan ismer meg benneteket a világ, hogy szeretitek egymást. Ugyanez az igazság másféleképpen megfogalmazva egy Jánosból. Aki valóban hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. Aki az Atya Istent szereti, az természetesen szereti mindazokat is, akik Isten gyermekei. Mi átmentünk a halálból az életre. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy Isten szeretetével szeretjük a testvéreinket. Aki ugyanis nem szereti a testvérét, azon még mindig a halál uralkodik. Ugyanaz az igazság, csak azt gondolom, hogy kicsit keményebben megfogalmazva. Nagyon fontos itt is, hogy ezek gyümölcsök, ezek a szeretet, amiről itt beszél, ez az eredménye valaminek, ez a tünete valaminek. Itt sem arról van szó, hogy Isten elvárja a szeretetet, és akkor, hogyha a szeretet megvalósul az életedben, akkor az azt jelenti, hogy jó helyen vagy, hogy Istennel vagy. Ugyanúgy, ahogy egy betegségnél nem a tünet okozza a betegséget, hanem a betegség okozza a tünetet. Ugyanígy a mi életünkben, hogy szeretet van-e bennünk mások felé, azzal meg tudjuk vizsgálni azt, hogy mi van a mélyben. Elképzelhető az, hogy most úgy vagy itt, mint a tékozló fiú, aki elment az atyai házból. Meg volt már az Istennel való kapcsolat, meg volt már az újjászületés, az új teremtés, de mégis ezek alapján, meg a korábban elmondott igeversek alapján úgy érzed, úgy tűnik, hogy eltávolodtál Istentől, és ennek az eltávolodásnak a szükségszerű következménye az, hogy valami megváltozik. Ugyanúgy, mint ahogy az Istennel való találkozásnak és az Istenhez való közeledésnek szükségszerű következménye az, hogy változás áll be az életben. Ha ezt látod magadon, akkor Isten hív arra, hogy a kapcsolaton keresztül szeretné visszaállítani, szeretné helyreállítani az életedet és a vele való kapcsolatot. Az is lehet, hogy megéled ezeket a dolgokat, de úgy érzed, hogy mégis bizonyos dolgok nincsenek helyén, akkor azzal tudlak bátorítani, hogy elvégzett dolgokról beszélünk, és elvégzett dolgokat ígért meg a Biblia. Nagyon furcsa, és tényleg megint csak az emberi logika ez nem érti meg, hogy hogy lehet, hogy a múltban megvan, és mégis ennek érvényt kell szerezni. De Istennél a szellemvilágban önmagában az idő se úgy működik, mint a mi számunkra, és elvégzett dolgok meg lehetnek már, elő lehetnek készítve, arra várva, hogy ezeket te elvedd és átvedd. A nehéz időszakokban, a gyengeségek között, a fájdalmak között bátorítson ez a gondolat, hogy a munkának az oroszlán része az nem nálad van. Isten kapcsolatra hív, Isten követésre hív, és annak eredményeként meg fognak születni azok a dolgok, amiket megígért. És ugyanígy ez a meghívás természetesen szól azoknak is, akik nem döntöttek még Isten mellett. Azt mondja Isten, hogy elég raktam a halált, meg az életet, választhat az életet. Mást nem igényel és nem kér, mint hogy menj hozzá. Minden más az jönni fog majd az Istennel való kapcsolatban. Isten meg fogja változtatni, és a vele való találkozás meg fogja változtatni azt, hogy hogyan gondolkozol a dolgokról, azt, hogy hogyan élsz, az ő igazságait fel fogod ismerni. Bátorítalak benneteket, hogy tényleg vizsgáljátok meg, hogy ez az új élet, az újjá született élet, az új teremtés, az hogy van jelen az életetekben, és hogyha nem látjátok, akkor mi az oka? Úton vagy éppen, messze vagy Istentől, vagy azt gondoltad, hogy közel vagy hozzá, de valójában nem volt még vele találkozásod. Kívánom nektek, hogy tényleg Isten mutassa meg ezt nektek, hogy hol vagytok ezen az úton. Bátorítsanak be ezek az igék, amiket Jézus Krisztus a kereszten elvégzett, és tudjunk így élni az Istennel való élő kapcsolatban, tudjunk járni ezen az úton együtt, azok felé, az ígéretek felé, amik majd még a jövőben várnak ránk. Így áldjon meg bennünket, benneteket Isten. Amen.